Hűséges Istenünk, mennyi édesatyánk, minden reggel megújul a te kegyelmed. Ez a te ígéreted. Mi nem ismerjük ezt a minden reggelt, hiszen minden reggel másként hol így, hol úgy. A minden, a semmi, a soha, az abszolút, a totális, ezek nem a mi lehetőségeink, úgy, mint beteljesedő jó. A minden, a semmi leginkább attól függően, hogy milyen utána a mi életünket fenyegető veszélyek. De te vagy a minden, aki minden reggel, minden bűnünk, minden gondunk terhét magadra veszed, hogy soha senki ne ragadhasson ki a te kezedből. Erre az ígéretre akarjuk építeni az életünket, hogy az, ami nálad minden, a te mindenséged megtartson, erőt adjon, gyümölcsöt teremjen. Segíts ebben a hitben és bizalomban keresni akaratodat. Amen. Ez a hét vége, helyesebben hét eleje, mert milyen jó lenne, ha már annyira beszélünk a keresztény kultúráról, valahogy mégis úgy alakítani a naptárunkat, hogy a hét az vasárnappal kezdődjön, mert hogy azzal kezdődik, úgyhogy így a szombat meg a vasárnap az nálunk a mi gyülekezetünkbe, nem csak a mi gyülekezetünkbe, meg a mi családunkba, hanem Sukorón is, meg Villányban is az áldásnak a jegyében telt, nagyon megrázott, nagyon megérintett bennünket, mindannyiunkat a családunkba, az, hogy a 9. unokánknak, talán ebben a körben még azt is elmondhatom, hogy az első közös unokánknak, Judittal, a feleségemmel, az ároni áldás jutott. Ezt szeretném most felolvasni, ez egyébként a szombati ige volt. Szombati napra rendelt ige szakasz a Mózes 4. könyvéből, a 6. részből, a 22. verstől. Azután így beszélt Mózeshez az Úr, mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így mondják ki nevemet Izrael fiai felett, és én megáldom őket. Ez a liturgiának állandó része, ez az ároni áldás. Ebben ott van az a struktúra, az a rend, ahogyan az áldásnak működnie, az áldásnak hatnia kell. De még mielőtt az áldásnak az általános természetéről beszélnék, életemben most gondolkoztam el először igazán ezen. Persze gondol az ember mindig valamit, lehetőleg komolyan is gondolja, amikor kimondja ezt, látva egy gyülekezetet, akár kisebb, akár nagyobb, hogy ragyogtassa rád orcáját az Úr, hogy ez mit is jelent pontosan. Nagyon szép hasonlata van a napnak a hitvallásunkban is. A hitvallásunkban, amikor az úrvacsorának a hatását, a hatékonyságát, a jelenlétét akarják a hitvalló őseink érzékeltetni, akkor azt mondják, hogy olyan ez, mint a nap. Abba se tudsz belenézni, azt se tudod megragadni, de a melege és a fénye az ott van az életedben, az melegíti a tested, a lelked, az megvilágosítja körülötted a világot, meg benned is világosságot eredményez. Ez egy nagyon szép mondása a helvét hittalásnak, mint a nap. Úgy van ez, mint a nappal. És hát elég logikus, hogy valószínűleg ez a ragyogtassa rád orcáját az Úr, ez is a napnak a hasonlatából jön, hiszen a felkelő napot azt Krisztus feltámadása egyik ősi szimbólumának tekintük, ahogy a ráragyog a világra. Azért csak utána mentem, úgy gondoltam, ha már ez jutott az unokánknak, akkor azért kikutatom, hogy ez a szó, ez mit is jelent pontosan, és ahhoz képest, hogy az ókorban nem nagyon foglalkoztak a csecsemőknek a babusgatásával, meg a tutujgatásával, meg ez az egész kis baba kultusz az nem volt része úgy az életüknek, megszületett, örültek neki, bemutatták, megáldották, aztán nőjön föl, hogy lehessen vele valamit kezdeni, valójában a gyerekkor az, mint olyan alig létezett, vagy egyáltalán nem létezett. Ehhez képest ez a szó, ami az áldásnak a közepén, a központi áldásban van, ez az a szó, amikor ránéz az édesanyja a gyerekére ragyogó arccal, és a kisbaba vissza ragyog rá. És ez a hasonlat, vagy hogy ezt a képet használja Istennek az igéje, amikor az áldás lényegét ki akarja fejezni, ez ebben benne van a mi saját gyermekségünk, meg benne van az, hogyha mi valamilyen módon áldást akarunk adni, hiszen erre hatalmaz föl bennünket itt az ige, akkor azt ragyogó arccal érdemes és lehet tenni. Ez a rád ragyog, hogyha nézzük ezeket a lépéseket itt az ároni áldásban, ez a rád ragyog, ez az, amit a napsütés is általánosan, ahogyan az evangéliumban is mondja Jézus, hogy az Isten, a gondviselő Isten fölhozza a napját az igazakra is, meg a hamisakra is, mindenkire ráragyog. És ezért kell az a következő lépés, hogy fordítsa feléd orcáját az Úr. Amikor az általánosba, a mindenkire vonatkozóra, és ha van minden, akkor az egyedül az Istennek az attribútuma, a mindenben egyszer csak megjelenik a személyesség, mert az odafordul, az a rád ismerést jelenti. Amikor két tekintet úgy kapcsolódik össze, mert egymás felé fordulnak, hogy az jelenik meg, így is fordítja Martin Buber abban a különleges németesített héber szövegben, Bibliában, hogy fordítsa feléd az orcáját az Úr, és így ismerjen rád. És akkor eszünkbe juthat a korintusi levélből a szeretet himnuszának a végéről az, hogy majd úgy fogunk ismerni, ahogyan ránk ismert az Isten. Ez a két kiáltás. Az egyik, mert hogy a magyar áld szó, az egyébként ebből ered a felemelt hangból, hogy magas hangon, hangosan, mindenki számára nyilvánosan egyfajta, egy forenzikusan, deklaratíve, mondjátok úgy, hogy ne lehessen azt kérdezni, hogy mit mondtál. Az olyan egyértelmű legyen, hogy megérkezik hozzánk, hogy ragyogtassa rád az orcáját az Úr, ezt hangosan kell mondani, és így mondják ezt az írásmagyarázók, hogy amikor odafordítja feléd az orcáját az Úr, akkor azt mondja, hogy te vagy az. Te vagy az, akit ismerek. És erre a mi válaszunk az, hogy te vagy az Uram, ő az. Azt mondják megint csak a nálam okosabb, bölcsebb írásmagyarázók, hogy ennek a különleges négy betűnek, amit mi Jávénak mondunk jobb híján, az Isten neve négy betűnek, a tetragrammatonnak, ennek a titokzatos jelnek, ahol ugye elfelejtették azt is, hogy mi lehetett ott az eredeti mondás, mik lehettek a magánhangzók, mert csak a mássalhangzókat volt szabad leírni, nehogy véletlenül valaki még, ha nem is szándékosan kicsúszol a száján az Istennek a neve, amit hiába nem szabad a szánkba venni, az eredetileg annyi, hogy Jahú, ami azt jelenti, hogy itt van, ő az. Hogy amikor a Izrael filiai a teljes elveszettségben, harcban, háborúban, vándorlásban, ki tudja, hogy úgy gondolták, hogy most már minden elveszett, és akkor megtapasztalták a szabadítást, akkor ez a kiáltás, ő az. Te vagy, ő az. Ez a ragyogtassa rád orcáját az Úr, és forduljon feléd, ebben ez a párbeszéd kezdődik el. Te vagy az. Te vagy a szeretetemnek a célja, a tárgya, te vagy a szeretetemnek te benne vagy az én szeretetembe, és erre a fölismerés, hogy hát akkor ő az. Ő az, aki az én életemnek az ura és gazdája. És hogyha az áldásnak ezt a hihetetlenül szép és erős dimenzióját és értelmét látjuk, akkor utána ez szinte megdöbbentő, és ebben még valahol az egyházi hagyomány még segít is nekünk, az nem mindig segít, van, amikor akadályoz, ebben még segít, hogyha ezek után arra gondolunk, hogy egyébként meg ez a mi dolgunk, hogy áldást mondjunk, hogy áldást adjunk, hogy azokban a nagyon alapvető helyzetekben a Bibliában, ahol az áldás megszületik, mint kezdet, mint indítás, ott Isten maga áld. Ott nem kér meg senkit erre, egészen Mózesig, hogy áldja már meg helyette, vagy az ő nevében, vagy közvetítse. Megáldotta az első emberpárt Isten maga, ki más áldhatta volna meg őket, mint maga a teremtő Isten. Aztán megáldotta a Noét, amikor újra kellett kezdeni az emberiségnek az életét. Aztán megáldotta Ábrahámot, és aztán egyszer csak bejön az, hogy így áld meg te, Izrael fiait. Ezt közvetíteni, médiumnak lenni ebben az ígéretben, hiszen ez nem indikatívus, mint az, hogy ti vagytok, ti a Krisztuséi vagytok, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, hanem ez konjunktívum vagy imperatívus, áldjon meg. Legyen valósággá az, ami a te életedhez ő hozzá akar tenni, áldjon meg ő téged. És akkor hol van az, aki áld? Egyszerre van háttérben, másrészt pedig egyszerre méltatik arra, hogy ő mondja az áldást, és valójában ez az üzenet, amiről azt gondoltam, hogy itt nekünk is adhat valamit, az, hogy hogyan is leszünk ilyen áldást közvetítővé. És első körben nem mintha a szentimentális megközelítés az kizárt lenne, de mondjuk, ha kizárólagos, akkor már nem annyira jó. Tehát ez a hogyan közvetítjük az áldást, hogyan tudunk áldást adni a másiknak ebben arra a küzdelemre hívnám fel a figyelmet, amit ez jelent. És hogy ezért ezt egy olyan szent és megkülönböztetett dolognak tartotta már Izrael, a választott nép is, és az egyház is, hogy ennek egy nagyon komoly rendje van a ortodox, meg a latin katolikus egyházban, hogy ki áldhat, mit áldhat, melyik áldásnak milyen értéke van. Ugye a pápai áldás, nekem három is van, de vagy nem érzem többnek, mint mikor édesapám megáldotta az első lelkészi szolgálatomnak az elején, de hogy érezzük ennek a súlyát. De azért a mi egyházunk mégse tiltotta meg senkinek, mégse mondja azt, hogy csak felszentelt palástos lelkész áldhat. Ez a fölszabadítás arra, hogy minden keresztény, minden tanítvány lehet az áldásnak a közvetítőjévé. A másik oldalról meg talán a mai világban, a mai korban, ebben a nagy individualista, autonóm járra törekvő világban, meg a másik figyelmeztetés legalább ilyen fontos, hogy nehogy már az áldást egy ilyen olcsó vagy drága jókívánság szintjére degradáljuk. A jókívánságot mi találjuk ki, hogy olyan jó valami szépet mondani a másiknak. Nem mindig, de ha összeszedjük magunkat, meg van olyan alkalom, hogy úgy gondoljuk, hogy na most azért illene valami szépet, jót mondani, azért, mert valaki nagy bajban van, vagy éppen valaki nagyon örül, vagy éppen részt akarunk venni valamilyen módon az ünneplésében, akkor szeretünk jót mondani. De az, amit mi kigondolunk, hogy mi lenne jó a másiknak leginkább, hogy mit szeretne most leginkább hallani, vagy talán mélyebben belegondolunk, hogy mire is lenne szüksége, ez még nem áldás. Vagy már nem áldás, hogyha nincs ott előtte az, ami azt a küzdelmet jelenti, hogy megküzdeni azért az üzenetért, amit Isten nem nekem mond, hanem a másiknak mond rajtam keresztül. Na ez a viszonyainkat, az én-te viszonyainkat egy teljesen más összefüggésbe helyezi, mint ahogyan azt mi elképzeljük, hogyha jó indulattal vagyunk a másik felé, akkor szépet meg jót mondunk neki, ha rossz indulattal vagyunk, akkor vagy nem mondunk semmit, vagy odaszúrunk egyet, vagy a jót is úgy mondjuk, hogy azért legyen benne egy kis csiklandozó bosszantás. Az, amikor mi úgy gondolunk a másikra, aki áldást kér, vagy áldást vár tőlünk, hogy abból azzal közelítünk, hogy most az Isten neki rajtam keresztül mit akar mondani, akkor ez egy küzdelem. És a küzdelemben valahol ott van a reformátorok alapján megfogalmazott hitnek a három eleme, vagy a három lényege. Az egyik, az első a bizalom. A bizalom abban, hogy Isten, ha én elkérem tőle, hogy a másiknak milyen áldást adhatok, akkor azt meg fogja adni. Mert valóban megbízott ezzel. Megbízom abban, hogy ő megbízott ezzel. A másik az értelmi tevékenységünk, a kogníció, a végiggondolása, a megküzdése annak, hogy mi is lehet az igei üzenet, ami áldásként hozzá eljuthat, és akkor a harmadik pedig az a bátorság, hogy ezt el is mondom. Amikor a Püspök Szentelési Istentisztelet volt, Nagykőrösön az egyik legkedvesebb üzenet az volt számomra, hogy bocsánat a kifejezésért, szándékosan mondom ezt, hogy a legprofibb püspök Kató Béla, amikor megköszöntem az igehirdetést, akkor azt mondta, hogy hát arra még aránylag könnyen elkészülte, de azon egy hétig gondolkodtam és imádkoztam, hogy milyen áldást mondjak neked. És olyan elidegenítő volt, és hát meg is sértődtem, olyan sértődhettem meg az ember, amikor egy ilyen kívülálló katolikus testvér, legalábbis azt hittem, hogy testvér azt mondta, ugye beszélgettünk erről, hogy hát amikor ezek ott jönnek, azt mondják, mindenik mond egy mondatot, olyan, mint egy szakszervezeti gyűlés, ahol mindenki kap egy percet. És ezt tudom, és úgy jó, és úgy szép, hogy amikor a lelkipásztor beiktatása, vagy éppen a püspök beiktatása, hogy akkor azt imádság, és elkérő nyitottság nélkül, hogy mit mondjak én annak a szolgatársamnak, aki most elkezdi itt a szolgálatát, anélkül az nem hiteles, annak nincs ereje, akkor maximum azon izgulhat az ember, hogy nehogy már előtte elmondják azt, amit ő a Bibliából kikeresett, úgyhogy jobb, ha kettőt keres, mert az egyiket kilövik. Én már jártam úgy, hogy mind a kettőt elmondták előtte, aztán úgy gondoltam, hogy van annyi alázat bennem, hogyha már ezzel készültem, akkor elmondom másodszor, mert hogy miért is ne lehetne kétszer ugyanaz az áldás. Ez ami az életünkben egy új lehetőséget ad a két keresztény embernek a kapcsolatában, és nem véletlen, hogy a mi egyházunk tiltja azt, ami megnéztem 250 oldal a vatikáni kódexekbe, hogy hogyan lehet tárgyakat megáldani. Melyiket hogy, melyikre mi érvényes, és mi a különbség az újmisés áldás, meg a püspöki, meg a papi áldás, melyikkel hány búcsú jár, és az, hogy nálunk ez nem megengedett, hogy tárgyakat áldjunk meg, hanem mindig azokra az emberekre vonatkozik, akik azokkal a tárgyakkal kapcsolatba kerülnek, használják, élnek benne, léteznek. Ez azért van, mert hogy enélkül a fordítsa feléd orcáját az Úr, hogy lehet az Úristennek egy asztal felé odafordítani az orcáját, vagy egy ház felé, anélkül, hogy bárki lakna benne. Az mindig a személyességnek a lényege. És talán ezzel érdemes zárni ezt a gondolatmenetet, hogy ha azon gondolkodunk, nyilván a szociálpszichológusok kiváló mondatokat tudnának arról írni, hogy egy ilyen áldás az hogy működik, meg hogy nem működik, hogy ha működik, netán, akkor mégis mitől működik, milyen pszichológiai folyamatok játszódnak, vagy mentális folyamatok játszódnak le egy emberbe, hogy aztán a végén úgy tűnik, hogy tényleg hat. Mert hogy akit megáldottak, meg akit nem áldottak meg, aki áldásban van, meg aki áldáson kívül van, ez egy különböző dolog. A különböző dolog, akkor ha mi netán ilyen bizonyítékokat keresnénk, akkor legkönnyebb, és ebben a körben biztosan jó ilyen bizonyítékokat keresni, idézőjelben bizonyítékokat, akkor nézzünk azokra az emberekre, akik ilyen áldott életet éltek. Gondoljuk végig az életünkben, a társaságunkban, a családunkban, a gyülekezetünkben, hogy ki az, aki nem valami önszuggesziós játékot játszunk ezzel, hanem áldott élet, amelyik egyszerre visszaragyogja az Istennek a szeretetét és az odafordulását is gyakorolja. Amikor én ezt végig gondoltam, akkor három emberre gondoltam. Az egyik az édesanyám volt, akinek nem volt egy könnyű élete, különösen nem fiatal korában, még a házasság előtt, és ezért hajlamos volt arra, hogy nagyon keserűen és szomorúan nézzen, és amikor a Bibliáról beszélt nekünk, akkor mindig ragyogott az arca. És ez a ragyogás, ez nyilvánvaló volt, hogy nem tőle jön, hanem ő is kérte, milyen ajándék tud ez lenni. A másik pedig, amikor az életemnek egy nehéz évében egy titkos apáca kolostorban dolgoztam, mert hogy szociális otthonként jöttek össze az elzavart szerzetes nővérek nyugdíjas korukra, és kolostori életet éltek, akkor az én dolgom volt, hogy egy 96 éves nénit, egy kedves nővért, kalocsai iskola nővért lekísérjek a harmadik emeletről, nem volt lift abba a püspöki kastélyba, ahol ilyen elzártan éltek, lekísérjem a misére, minden reggel hajnali 17:30, és mindig mosolygott, és egyszer megkérdeztem tőle, hogy hogy van az, hogy mindig mosolyogni tetszik, kedves, szűnforóza, kedves nővér. És megkérdezte, nem tudja az Olikám, hogy mit jelent a szűnforóza? Az azt jelenti, hogy mindig együtt örül. Ez a nevem, ehhez alkalmazkodom. És akkor az utolsó gondolat tényleg az, hogy ez együtt van. Hogy ez nem egy ilyen privát bónusz, az áldás. Még akkor is, hogyha személyes, a személyes meg a privát, az két külön dolog. Attól, hogy valami személyes, attól még lehet közösségi, és ez a csodálatos Izraelnek és a keresztény népnek az életében, hogy az a személyes, ami közös, és ami közös, az személyes. Úgyhogy ez az egész népre vonatkozik, nem valakire külön, hanem mindenkire, aki ott van ebben a gyülekezetben, és hogy egyszerre lehet érezni ennek a személyesen rám vonatkoztatottságát, és az, hogy az áldás az képes bennünket összefogni, és együtt megvalósulni az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyi édesatyánk, köszönjük neked az áldott és áldó életeket magunk körül, köszönjük a történetünkben, az életünkben, te ezzel gazdagítasz bennünket. Köszönjük a méltóságot, hogy te bennünket arra méltatsz, hogy lelki állapotunktól függetlenül, képzettségünktől függetlenül, alkalmassági érzésünktől függetlenül, te azt mondod nekünk, hogy áldjuk egymást, áldjuk meg a másikat. Ha benne vagyunk abban az indikatívusban, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, akkor nekünk ez egyszerre lehetőségünk és kötelességünk, hogy úgy tekintsünk a másikra, hogy neki te milyen áldást készítesz, amit rajtunk keresztül akarsz neki elmondani, megüzenni és megvalósítani, hogy minél több ilyen áldást az életünkbe együtt és egyenként. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Amen.